A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó rádozást kívánok mindenkinek, szép estét, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Fazekas János van itt a stúdióban, a Stratis partnere. Azon gondolkoztam, hogy mikor találkoztunk utoljára, mert a kollégáival találkoztam talán 2-3 hónapja, de kb. Egy éve
igen.
Lehetett itt
igen,
a vendégünk.
Igen, András, igen, egy éve már beszélgettünk.
Egy picit menjünk vissza akkor, jó? Ezen az idővonalon idősök. Nem kell egészen 98-ig, ugye?
Igen, 98-tól él ez a cég, akkor alapították.
Szóval addig az nem biztos, hogy kell, de azért nagyon röviden megnézzük a Stratis számokban a szervezetet, meg azért téged is helyezzünk el benne.
Igen, hát a Stratis ugye, ahogy az előbb is mondtuk, 98-ban alakult, alapvetően tanácsadással kezdte a tevékenységét, és egyből olyan 10 éve körülbelül most már van a úgynevezett megvalósítás, tehát a szoftverfejlesztés is benne van a portfóliónkban. Én magam ezt a szoftverfejlesztési részt viszem üzletág igazgatóként, és ezen kívül még 2 üzletágunk van. Az egyik a versenytanácsadás, a másik pedig az állami tanácsadás. Ezt ketté vágtuk, ott eléggé különböző skillsetek kellenek ahhoz, hogy a piacokon tudjunk jól dolgozni. És hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Budapest Business Journal-nak a menedzsment konzultációs cégei közül mi vagyunk az elsők. Ha jól emlékszem, már 2 vagy 3 éve, ami alapvetően egy bevételi KPI-t jelent. Ez a management consulting részünk, és tulajdonképpen, hát igen, ez az, amire így büszkék vagyunk, hogy több éven keresztül tudjuk hozni ezt az első helyet. Egyébként körülbelül 3,5 milliárd az éves árbevételünk. Nagyjából ilyen 10 komplex projektet viszünk egy évben, és emellett még rettentesen sok kisebb projektet. A komplex projektek nyilván, ahol sok személlyel dolgozunk, vagy nem biztos, hogy sok ember van benne, de maga a kihívás, tehát maga a projekt nagyon szövényes az ügyfeleknél. Sok embert foglalkoztat, nehéz problémákat kell megoldani. Nagyon büszkék vagyunk arra, minden évben mérjük az ügyfél elégedettséget, és nagyon szép értékeket kapunk itt is. Hát nagyjából mi azt valljuk, hogyha ugye jól dolgozunk, akkor visszahívnak minket, és ez látszik is, hogy nagyon sok ügyfelünknél már tényleg évek óta, akár a kezdetek óta is ott dolgozunk. Nagyon jó kapcsolat szokott kialakulni az ügyfeleknél. Elég dinamikusan nőtt egyébként a cég, tehát ezt a árbevételt azért egy nagyon dinamikus növekedéshez az utóbbi 3-4 évben értük el. Azt gondolom, hogy jól megéreztük, hogy mire van szüksége a piacnak, és nagyon jó projektekben sikerült részt vegyünk, illetve amit jeleztem, hogy az elején, hogy ugye egy új üzletág is lett, ugye ez amit én viszek, a fejlesztési üzletág, ez is szépen bevezetődött a piacra, ami egyébként nem volt könnyű, tehát nagyon sokáig a tanácsadás árnyékában éltünk, de nagyon büszkék vagyunk rá, hogy most már valaki azt kérdezi, hogy ja, nektek van tanácsadás, és hát azt hittem fejlesztő cég vagytok, ez nagyon sokáig pont fordítva volt, úgyhogy de hát nagyon sok olyan ügyfelünk van, akinek mind a két típusú szolgáltatást nyújtjuk.
Majd beszélgessünk konkrét projektekről, amennyire lehet, jó, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi mindennel foglalkoztok talán a műsor második felében, de egy picit vissza azt mondtad, hogy mire van szüksége a piacnak. Nézzük meg azt, hogy akkor ki a piac igazából, kik a partnerek?
Igen, hát mi alapvetően nagy vállalatoknak dolgozunk, nagy projekteken, illetve nagy vállalatoknak akár kisebb projekteken is. Ez az a kultúra, azt gondolom, amit mi ismerünk és értünk, és van egy jó kommunikációnk. A tanácsadásunk ugye azért is nagyon izgalmas, mert ugye a felsővezetői nyelvezetet azt azért erősen érteni kell. Tehát amikor egy felsővezető valamit megálmodik, valamilyen célokat kitűz, azt mi úgy hívjuk, hogy le kell tudni hozni a földre. Hát ez igazából két lépcsőben történik. Az egyik az, amikor a tanácsadók megértik ezt a problémát, és ebből akár egy stratégiát, akár célokat, akár jó megfogható KPI-okat gyártanak tulajdonképpen, csinálnak belőle. És a második, amikor ugye ez még mindig valamilyen futurisztikus kódot képet mutat,
igen.
És aztán utána pedig le kell hozni a földre mondjuk informatikai rendszer formájában, amit viszont meg ugye a megvalósítási üzletágon tud megtenni. Nyilvánvalóan nem mindenhez is értünk, tehát ez egy fontos dolog. Vannak kulcsterületek, banki terület, most már az iparban is azért van egy-két terület, amihez értünk. A telkó ugye az gyakorlatilag az eredeti szakmánk, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy ezeken a területeken energetika, az is egy eszkemébe felkült a portfóliónkba, úgyhogy ezeken a területeken mozgunk, és alapvetően a magyarországi nagyvállalatoknak nyújtunk különböző szolgáltatásokat. Igazából a szolgáltatásaink azok négy nagy csoportra oszthatók. Van a Management Consulting, ahonnan indult a cég, tehát ez volt az eredeti tanácsadási portfóliónknak az első eleme, aztán az IT Consulting, a BI Services és az adat, tehát a Data Driven Solutions, az adat megvalósítás tulajdonképpen. És itt van egy nagyon fontos igazából víziónk, vagy gondolatunk, vagy elmondatunk, hogy adatmegvalósítás és tanácsadást azt mi egy kézből tudunk adni. Ez azért fontos, mert hogy mondtam az előbb ezt a lehozzuk a földre, és ezt egy hóban nem is föltétlenül lehet lehozni, és mivel hogy nálunk, hát tulajdonképpen cégen belül megvan ez a két kompetencia, ezért ez egy izgalmas dolog, hogy ugye már amikor a tanácsadás részét csináljuk, tehát mondjuk egy stratégiát csinálunk, vagy egy magas szintű rendszertervet csinálunk, Már azzal a fejjel gondolkozunk, hogy ezt valahogy meg kell majd valósítani az életben, hogy fog ez a valódi üzleti folyamatokban valódi rendszereken működni. Így van. Tehát ez egy fontos, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ereje a cégünknek, és azt gondolom, hogy nem is sokan vannak, tehát nagyon sok tanácsadó cég van, nagyon sok fejlesztő cég van, én szerintem kevés az, aki ezt a kettőt jól tudja ötvözni, és ötvözi is.
Az adat megvalósításon majd kérdeznélek, jó? Ha már itt nyelv, de nekem az egyik kedvenc területem, egy picit, ha nyelvészkedhetek egy percben. Fontos különbség van abban, hogy mondjuk a partner első ember, vagy a menedzsmentben közgazdászok, jogászok, mérnökök ülnek-e? Ha már itt nyelvről kell nyelvre fordítani, ráadásul, ugye, ha jól értem, legalább kétszer. Igen. Akkor nagy különbség lehet.
Igen. Igen, és nekünk vegyes is a menedzsment. Én ugye én informatikus vagyok, én a technológia vonalról jövök, és hát ugye a értelemszerűen, akik meg a tanácsadási ők meg a közgazdász vonalról jönnek, és számomra, amikor ide kerültem a Stratiszhoz, az egy nagyon, előtte én fejlesztő cégekben dolgoztam, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy ők mennyire másképp gondolkodnak, hogy mennyire máshonnan közelítenek meg egy problémát. Úgyhogy köszönöm ezt a kérdést, mert ez egy nagyon, tényleg nagyon jó kérdés volt. Én majdnem másfél-két évig tanultam azt, hogy amikor mondjuk ott ül a másik partner és mond valamit, az akkor most mit jelent? Nekem teljesen mást jelentett, és azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon jól összecsiszolódtunk, és ugyanezt tudjuk az ügyfelek felé is képviselni, hiszen ott is akár közgazdás, hát akár mondjuk inkább műszaki emberül, megtaláljuk vele a hangot, mert érezzük azt, látjuk azt, hogy ő neki hogy mozog az agya, hogy gondolkodik.
Neki van egy vágya, egy vágyrendszere, nektek van egy eszközkészletetek, ezt a kettőt kell összemörzsölni, úgyhogy az mindenkinek jó legyen, és mindenki ugyanazt értse alatta nyilván, nem?
Igen, ugye van, amikor csak nagyon homályosak a célok, amikor egy ilyen projektre megyünk, és már azt is gyakorlatilag, az is egy feladat, hogy kibontsuk ezt a célt, hogy mi tulajdonképpen annak a vállalatnak a célja, és aztán lehet, hogy éppen egy stratégiai anyagban, vagy egy stratégiai projektben kibontjuk ezt a célt, az is lehet, hogy egy tenderkiírásban csináljuk meg. Nyilván itt vannak összeférhetetlenségek, tehát amikor mi írjuk ki a tendert, akkor nyilván azokon nem szoktunk indulni, tehát az úgy nem. De mondjuk egy stratégia az nem üt például olyat, hogy akár a megvalósítást is csináljuk, hiszen egy stratégiának rettenetesen sok eleme van, és amikor egy ilyen stratégiát leírunk, akkor utána egy, nem tudom én, akár 100-250 projektnyi feladat halmaz esik ki, amiből vagy mi is csinálunk néhány szeletet, vagy az is lehet, hogy nem, tehát valahol például a stratégiai szinten megállunk, és ott mondjuk ilyen stratégiai tanácsadó szinten mozgunk.
Azt vagy érted, hogy néha homályos, amivel jönnek a partnerek. Mit akarnak? Hát most mindenki hatékonyságot akar növelni, digitalizálni akar, azonnal akar látni mindent, rengeteg adatot akar birtokolni, a jó adatokat akarja tudni birtokolni, csak azt akarja látni, ami releváns neki, ami fontos neki az időpillanatban. Mi van még, ami homályos lehet, amit aztán ki kell bontogatni nektek, mint tanácsadóknak?
Hát igazából, amiket elmondtál, az, hát ezeket kell lehozni a földre. Tehát, hogy ezek, tehát ilyen nagyon magas szinten világos, tehát ne, és akkor lehet, hogy félreérthető voltam, nem úgy homályos, hogy érthetetlen, hanem ezek a célok még nem
definitív. Pontosítása szóval, persze.
Így van. Tehát én úgy értem a homályost, hogy ezeket tényleg pontosítani kell, meg kell érteni, utána a megfelelő célrendszert hozzá kell tenni, és ami izgalmas még, hogy ennek a komplexitását megnézni. Tehát, hogy nagyon sokan például a digitalizáció alatt azt gondolják, hogy na jó, akkor bevezetek egy rendszert, és akkor az milyen jó lesz nekem. De hát ez nem ennyire egyszerű, tehát hogy a célrendszer az nagyon fontos, tehát hogy miért csinálom ezt az egészet, és akkor itt egy picit a digitalizációról is.
Tehát nem a digitalizáció a cél,
nem,
ugye?
Nem, az, a digitalizáció, az egy eszköz, így van. A digitalizáció egy eszköz. Nyilván kellene üzleti célok, hogy ezt miért csináljuk, akár saját példát is tudok mondani erre. Nálunk tavaly vezettünk be egy olyan rendszer, ugye mi a mi legnagyobb értékünk, ugye azok az embereknek az eladott órái, fogalmazunk így, tehát ugye nálunk sok diplomás ember van, akikkel csináljuk a projekteket, és ha ezeket nem látjuk jól, és nem tudjuk elemezni, akkor így gyomorból vezetjük a céget, és azért a mi cégünk is most már megnőtt akkorára, hogy persze lehet így érzésre vezetni, de mennyivel jobb az, amikor akár havonta vagy hetente tudom nézni, hogy milyen teljesítménnyel dolgoznak az embereim, hol tartanak a projektjeim, és ugye bevezettünk egy olyan rendszert, ahol nagyjából ezt látjuk is, tehát hogy berögzítjük az projekteket, az órákat, sőt tovább megyek, egészen onnan indítunk, hogy berögzítjük már a leadjeinket is, tehát azokat a potenciális lehetőségeket, amikre aztán dolgozni fogunk, tehát egy egész életciklust végig tudunk venni. Tehát mi magunk is nyilván digitalizálódunk, hogy így fogalmazok, és aztán persze itt majd lehet, hogy szóba kerül, ma lesz időnk a felhős meg a földi dolgokról, de a lényeg az, hogy igen, ez a homályos megfogalmazás, illetve nem is a megfogalmazás, ugye a valós cél, tehát ezeket úgy kell lehozni, hogy aztán tudjam értékelni. Hihetetlen komplexek tudnak lenni ezek a digitalizációs projektek. A céljuk nyilván az, hogy valahogy versenyelőre tegyen szert az adott vállalat, vagy új szolgáltatásokat, új termékeket tudjon kitalálni, vagy hatékonyságot tudjon növelni, akár a termelésben, akár a back-office folyamataiban. Tehát nagyon sok olyan hozadéka lehet egy ilyen digitalizációs projektnek, és célja lehet, amivel erősebb tudok lenni a piacon, tehát az ügyfelek erősebbek tudnak lenni, és akkor persze itt elindul egy verseny, és akkor erre szokták mondani, hogy aki kimarad, az lemarad, tehát ez egy nehéz ügy.
Meg azt is szokták mondani, ugye, hogy az adat az új olaj, és beszélgettünk előzetesen, mondtam neked, ez meg már lassan egy régi mondás, tehát ezt már mindenki tudja. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy jön egy új partner, nyilván felméritek, megméritek, és mondjuk rengeteg adat áll rendelkezésre, csak nem tud belőle jól válogatni, vagy nincsenek meg az adott mérőpontja, és igazából nincs adat a rendszerben, onnan nehéz elindulni, akkor pedig ezt az egészet telepíteni kell valamilyen módon. Mit mondtál? Adat megvalósítás, majd ezt is magyarázd meg, mert ez nekem nem volt teljesen tiszta. Szóval vannak ilyen kategóriák?
Igen, szerintem ma a piacon nagyon sokféle, nagyon sok szinten állnak az ügyfelek. Igen, tehát valaki nagyon-nagyon jó. Tehát voltunk olyan ipari cégnél, ahol tényleg azt tudom mondani, hogy már ugye nem, ahol már eleve ez az adatvezérelt gondolkodás és ez a digitalizált vállalat jövőképpel épül tulajdonképpen a gyár. Nyilván ők nagyon-nagyon elő vannak. Aztán vannak olyanok, akik most gondolkodnak benne. Ez nagyon érdekes egyébként, a Forresternek volt egy kimutatása, azt hiszem, hogy tavalyi éves kimutatás, mindjárt egy kicsit puskázok a számok tekintetében, de ők igazából felosztották így a cégeket négy kategóriára. Igazából ezt a négy kategóriát az alapján állították fel, hogy ők azt mondják, hogy ahhoz, hogy egy cég adatvezérelten tudjon működni, tehát hogy ebben nagyon profi legyen, ez kettő nagy területet kell. Igen, két nagy terület van, aminek jónak kell lenni. Az egyik az, hogy nagyon jól kell tudni elemezni, logikus, hiszen adatokról beszélünk, tehát nagyon jó elemzési képességnek kell lenni. A másik pedig a technológiai része, tehát hogy meg kell legyen az a technológiai tudás, amivel tudom biztosítani ugye ezeknek az analíziseknek a hátterét, tehát magukat az adatokat. Aki már belevágott egyébként ebbe az adat témába, az tudja, hogy az adat az nem olyan, hogy ránézek, és akkor fú, de jó, mert van, illetve hát az adat meg az információ között is van különbség, mert az adat önmagában egy nyers valamivel nem sokat tudok önmagában
adat
kezdeni.
Adattenger, adattó, igen, abban kell tudni okosan halászni.
Tehát nagyon fontos, hogy információt kell nekem ebből kinyerni. Tehát az adat az önmagában tényleg egy nyersanyag, és akkor ezt szoktuk mondani, hogy az adat az olaj, akkor mi finomítjuk, és így lesz belőle igazából felhasználható valamilyen.
Amit be tudsz tölteni az autódba.
Így van. Na, és akkor visszatérve picit itt a Forrester, és ez egy érdekes dolog, hogy ő ugye azt mondta, hogy vannak az adatújoncok, akik hát igazából még se nagyon technológiájuk nincsen, se nagyon elemzési képességük sincs. Ez egyébként, most csak durva számot mondok, ilyen Közép-Kelet-Európában ilyen 52%-a a cégeknek ez. Tehát, hogy nagyon sokan...
Majd, hogy nem érintetlenek még.
Igen. Aztán vannak azok, ahol nyilvánvalóan valószínűleg azok a cégek, ahol egy erős IT van, ez egyébként egy 20%-ot teszi körülbelül Közép-Kelet-Európában. A világon ez egy picit kisebb, tehát ez egy érdekes, tehát a 17%. Őket tech-centrikusnak hívja értelemszerűen. Aztán ugye vannak azok, akik meg az elemzéseket szeretik, őket adatrajongónak hívja. Ő náluk ugye az a probléma, hogy nagyon jól tudnak elemezni, de mondjuk nincsen megfelelő adatuk, és akkor majd erről is szerintem érdemes egy kicsit megemlékezni, mit jelent ez a megfelelő adat. És akkor ők egyébként Közép-Kelet-Európában 13%-a a cégeknek, és vannak az adatbajnokok, akiknél ez a kettő úgy mondom, hogy már adott, tehát ők tényleg valamilyen fejlett adatelemzéssel és fejlett technológia.
És adatuk is van hozzá.
És adatuk is van, így van. Ha. Tehát megvan hozzá a technológia, megvan hozzá az adat, és megvan hozzá a képesség, ez olyan 15%. Úgyhogy ez egy érdekes kimutatás, ez azért azt mutatja, hogy azért hát még az elején tartunk ennek az útnak. Tehát vannak nagyon erős cégek, és vannak, akik már rájöttek, hogy kell valamit csinálni, és nagyon sokan még kivárnak. Egyébként ez nagyon költséges is tud lenni, hogyha az ember nem jól vág neki, és ebben is azt gondolom, hogy nagy segítség lehet akár egy külső partner.
Ez volt, mint egy autóvásárlás, azon gondolkoztam, meg mint a dobozos termékek mindig szóba szoktak kerülni ilyen tanácsadóknál, hogy igen, nem, hogyan. Ez volt, mint egy autó, amire nekem kell az autó, ahhoz képest kell a felszereltséget megválasszam. És valahogy ez így lehet akkor a ti fejetekben is, vagy a ti gyakorlatotokban is. És örülök az előző kérdésemnek, mert végülis ez a foresteres felmérés ezt mondja, hogy akkor van, amikor ti leültök valakivel, majd, hogy nem ebben a négyből el lehet őket helyezni, és ehhez képest kell akkor stratégiát kialakítani tanácsadónak nyilván.
Igen, és hogyha adatstratégiáról beszélünk, akkor ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy van egy olyan módszertanunk, amivel mi, hát úgy mondjam, végig journeyzik az ügyfelet, ez most ilyen nagyon trendi dolog, ez a customer journey tényleg, és ez egyébként fönn is van a honlapunkon ennek egy része, úgyhogy akit érdekel, azért javaslom, hogy keresse meg, megnézze meg, abból azért kap egy érzést, hogy milyen, mennyire tudjuk kézen fogva vezetni tulajdonképpen az ügyfeleinket, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy egy jó stratégia mentén induljon el, akár a digitalizáció, akár egy ilyen BI megvalósítás. Ugye azért az a digitalizáció, én azt gondolom, hogy azért is lehet most ennyire felkapott, hiszen digitalizáció azért tegyük szívünkre a kezünket, már 20 plusz éve van, tehát hogy CRM-et már vezettek be ügyfelek, ERP-t vezettek be, de most ugye robbanásszerűen ezek változnak, hiszen olyan technológiák vannak, amivel nagyon nagy mennyiségű adatot tudunk, és nagyon jó válaszidőkkel feldolgozni, és azt gondolom, ez adott egy robbanás most ennek a területnek, és ezért beszélünk ennyit a digitalizációról. És azt nagyon fontos megjegyezni, hogy a digitalizáció azért az nem a technológiáról szól. Részben szól a technológiáról, de amit nem szabad elfelejteni, hogy ez igazából ennek három pillére van. A people, a process és a technology. Tehát vannak a folyamatok, tehát van a technológiára, azt gondolom most beszéltünk elég sokat, de mögött vannak folyamatok, milyen folyamatokról beszélünk, üzleti folyamatok. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy ne egy rendszert vezessen be valaki, aki digitalizál, hanem ott vannak mögötte folyamatok. Mi azt is mondjuk igazából, hogy a digitalizáció akkor igazi digitalizáció, hogyha ott a folyamatok mentén tulajdonképpen ott is megvan az a változás. Tehát az, hogy most egy kézzel írott levelet e-mailre váltok, az nem igazából digitalizáció.
Szóval nem elég a végpontokat megcsinálni. Két hit pillér közötti részt is gondoskodik, ekkor vízbe esel, ugye?
Így van. És ezért, amit beszéltünk az elején, hogy igazából a digitalizáció az maga az út, az egy eszköz.
Folyamat. Igen.
Tehát az nem lehet cél, hogy én most digitalizálok. A céljaim azok üzleti célok mindig, hiszen jobban akarok teljesíteni, jobb termékeit akarok, gyorsabban akarok szállítani a piacra, gyorsabban akarok kimenni a piacra, hatékonyabban akarok dolgozni, és akkor ezekből lehet szépen levezetni. És akkor a harmadik dologról még nem beszéltünk, ami én azt gondolom, hogy bármennyire is furcsa, de talán a legfontosabb azok az emberek.
Az ember.
Igen, maga az ember. Tehát, hogy ne gondolja senki azt, hogy, és főleg itt a mesterséges intelligencia megjelenésével is, most ugye sokan úgy vannak, hogy jaj, úristen, mi lesz itt, elvesztem a munkám, meg ott elvesztem a munkám, hát én jelen pillanatban azt érzékelem legalábbis az IT piacon, de hogy látok azért kicsit tovább is, nem, jelen pillanatban nem arról beszélünk, hogy hemzsegnek a munkanélküliek az informatikában, sokkal inkább pont az ellenkezőjét látom. Tehát egy akkora igény van ezekre a projektekre, hogy gyakorlatilag nem tudja a piac kielégíteni, most a munkaerőpiac kielégíteni azt a szaktudást, és akkor itt megérkeztünk ide, hogy valójában itt szaktudásról beszélünk, tehát az emberek, miért mondjuk, hogy fontos az ember, bármilyen jó rendszert, bármilyen jó folyamatot összerakok, ha azt nem tudják üzemeltetni egy adott szervezeten belül, akkor az gyakorlatilag ablakon kidobott pénz volt. És ez egy komplex kérdés azért. Egyik részről, amiről beszéltem, hogy amikor egy ilyen projekt elindul, akkor mi javasoljuk, hogy szervezeti szinten legyen, hogy az ember legyen ez kommunikálva, hogy az emberek lássák, hogy hova tart a cég, hogy lássák azt, hogy nem arról szól ez, hogy elvesztik a munkájukat.
Nem öncélú.
Hogy nem öncélú, igen. És amikor ez megvan, akkor lehet arról beszélgetni, hogy oké, hogy merre felé, milyen technológiákkal, milyen analitikai rendszerekkel fognak, és akkor lehet elképezni az embereket. Ez azt gondolom, ez a kulcsa annak, hogy sikeres legyen valahol egy-egy ilyen projekt. Mert amit az előbb is mondtam, ha ez nincs, akkor ez egy ilyen lárpúrlár dolog, tehát nem termel igazából hasznot.
Folytatódik a napvendége műsorunk hamarosan, itt a Trend FM-en Fazekas János a vendégem, a napvendége ma nálunk, a Stratis partnere. Folytassuk majd digitalizációval, meg azzal is, hogy igazából egy-egy ilyen partnernél magával a munkatársakkal foglalkozni kell. Nyilván igen, mert erről beszéltél itt az imént, de ebben a Stratis milyen szerepet tud vállalni? Azon túl, hogy megteremti a feltételeket, kijelöli az irányokat, megadja az eszköz lehetőséget hozzá. Kíváncsi vagyok erre a tényezőre is. Néhány perc, majd visszajövünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.